Számomra a játék videósorozatunk következő vendége Lackfi János íróköltő. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Örömmel, sziasztok.
Beszélgessünk a játékokról. Üdvözlünk mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. A kérdés a címből adott. Mit jelent számodra a játék? Hmm. A vlogunk a játékokkal és azon belül a társas játékokkal foglalkozik, de szeretek egy picit kettőt hátrébb lépni és megnézni, hogy a különféle területeken, az élet különféle területekein maga a játék miként van jelen. Hiszen mondjuk, hogy a színész játszik, a focista játszik, a zenész játszik, te játszol-e?
Hát én eléggé játékos kedvű vagyok, szóval nagyon szeretem a játék, hát sok mindent szeretek, de maga a nyelv egy nagyon játékos anyag, tehát hogy adja magát. Tehát ezt lehet látni, hogy ilyen ritmikus, algoritmikus ismétlődések vannak benne, ezeket marha jól ki lehet használni. Utánoz hangokat, ezt is nagyon jól ki lehet használni. Mély hangzás, magas hangzás, hangulatot kell. Tehát, hogy rengeteg játék lehetőség van elrejtve benne, és ez engem nagyon, nagyon izgat. Ráadásul olyan, tehát ez egy nagy kincs a magyar költészetben, hogy tulajdonképpen, ha végignézzük a kezdetektől máig, szinte nincs olyan időszaka, amikor mondjuk ez a klasszikusan játékos, vagy rímes, ritmikus, ilyen csengős, bongós hangzás ne lett volna jelen benne. Azért mondom ezt, mert a francia, meg nyugat-európai irodalmakat, én franciát ismerem jobban, de hosszú évtizedei voltak a 20. századnak, amikor szigorúan tilos volt ezekkel a típusú játékokkal. Persze a modernitás is hozott egy csomó játékot, felcserélhetőséget, tehát ilyen puzzle-szerű össze-vissza rakodás, tehát amikor Vörös Sándor azt mondja, hogy arcomod arcodom, ugye ez szerelmes versben, ugye eléggé, tehát ez többféle, tehát ez lehet, hogy arcomod, ez lehetne egy ige, nem? Vagy hogy az arcom arcod, nyilván elsősorban.
De csinálsz? Éppen arcomok.
Éppen arcomok, igen, téged arcomlak, tehát, vagy arcodlak, vagy ugye, szóval hogy ilyen nagyon, és azt a fajta keveredést, vagy nyilván ezeknek a játékoknak mindig van egy jó esetben, és költői esetben, nem öncélúak olyan értelemben, hogy az arcomod arcodom, vagy arcodom arcomod, tehát azt próbálja modellezni a nyelv eszközeivel azt az összekeveredést, amit szerelemben megtörténik. Ugye ez a Grádicsok énekében egy szerelmes költeményben van Vörösnél. És tehát, hogy mindig valami, tehát, hogy a játék az mindig mond valami többet is önmagánál jó esetben. Lehet úgy is játszani persze, tehát, hogy csak a csingilingi, csengés, bongás, és hogy mondjuk nem annyira törődöm, de akkor is van, tehát, hogy a szóból nem nagyon lehet kivonni a mögöttes tartalmat, meg értelmet, tehát akkor is van mögöttes jelentése, ha én nem akarom. És ez nagyon izgalmas, és akkor is hat, ráadásul ez egy másik kérdés persze, hogyha nem ismerem egy versnek a formáját, attól még a versnek a formája hat rám. És most nem csak az, hogy mit tudom, berímelek egy gügyereklámot, és az jobban benne marad az emberek fejében, mint hogyha nem lenne berímelve. Ugye azt mondta Kányádi Sándor bátyám, hogy a ríma szegény ember Winchestere. Tehát, hogy, és tényleg megy a parasztember, nincs nála, valamit meg akar jegyezni, nincs nála az iPodja, és akkor mit csinál, berímel, és akkor azt mondja, régen a törvényeket berímelték például, tehát, hogy...
Könnyebben legyen megérteni.
Hát, így van, mert ugye nem, tehát nem volt törvénykönyv, meg analfabéta volt az emberek nagy százaléka, kiment a kisbíró, és azt mondta, hogy mit tudom, ki a tyúkot elemelte, pamparam, annak kezele lesz nyesve pamparam. És akkor az ember ment tyúkot lopni, és akkor mérlegelhette a törvény szigorát, mert ugye arra is vonatkozik, aki nem tudja. Tehát jobb ismerni. Berímelték a recepteket, vagy mit tudom, én olvastam ilyen klasszikus hexameteres recepteket a 17. 18. inkább 18. századból, mert úgy jobban meg lehet jegyezni, akkor a háziasszony is jobban be tudta vésni, vagy de a patikai recepteket is, hogy milyen főzet, miből áll, és akkor hát, akinek mondjuk túl jó volt a ritmus érzéke, és valami hasonló ritmusú mást beleértett, az mondjuk, de ez a szakmai kisebbségből.
Ha rímel, akkor mintha komolyabbnak tűnne. Tehát akkor már picit szerkesztettebb, akkor már nem kiesett valahonnan, hanem valami kis gondoskodás kisugárzik belőle, valami elkészültség, valami lekerekítettség, mint hogyha a rím a mondat jegygyűrűje lenne. Hogy onnantól kezdve valaki kezén jegygyűrű van, olyan nagyon béna nem lehet, hiszen legalább egy valaki szóba állt vele. Tehát jó marketing tartósa. Egy mondatnak a rím.
Igen.
Nagyon sokféle játékot különböztetünk meg. Megkülönböztetünk eszközt használó, eszközt nem használó játékot. Például eszközt nem használó a Barkóba, de nagyon érdekes, hogy vannak győzelmi kondícióval rendelkező játékok, és vannak olyan játékok, amiket nem tudsz megnyerni. Csak úgy játszol. És nekem például a szavakkal való játék egy eszközt nem használó, fizikai eszközt nem használó, győzelmi kondícióval nem rendelkező játék, amit úgy magammal csinálok. Vannak olyan játékok, amiket én magam játszom, egyfős játékok, és nagyon izgalmasak vannak a társas játékok. És számomra nagyon izgalmas, amikor ebbe a bizonyos kis manőverbe vagy rituáléba, amit én esetleg egy szavakkal csinálok, bevonok mást. Szoktál-e mással játszani?
Persze, tehát most, hogyha még maradunk a költészeti térfélem, vagy az irodalmi térfélem, akkor ott is nagyon szoktam, sőt, ugye van nekem egy elég népszerű Facebook oldalam 112 000 követővel, és az egyik legnépszerűbb, a legnépszerűbb dolog nyilván a botrány, tehát hogyha valaki belém száll páros lábbal, és azt tudom én, micsoda, nyilván, tehát ezt mondjuk azért annyira nem kívánom senkinek, vagy hát aki jól bírja gyűrődést, az oké. Ez semmi nem tudja überelni, de ott van a második helyen, a második legnépszerűbb talán az a játék. Tehát, hogyha az embereket sikerül játékra meginvitálni, akkor elképesztő lelkesedéssel és elképesztő mennyiségű ember, elképesztő mennyiségű játékos dolgot termel össze, mit tudom én. Volt olyan, hogy verset, tehát aztán írtam egy verset abból a játékból, aminek, mert olyan hozadéka volt, hogy nem tudom én, ugye ez a tátititátá, ugye táparárárám, pampam, a pampam nélkül, ez az Adoniszi kólon, ilyen csúnya neve van szaknyelven, és akkor ezekből tele van a nyelv, ilyen, tényleg a pongyol, a pitypanktól, a nem tudom én, a mit tudom, most nyilván most nem fog eszembe jutni semmi, de egy Nemzeti Vágta című szöveget aztán sikerült összehoznom részben azoknak az ötleteknek a felhasználásával, amit elképesztő mennyiségű olvasó, vagy 600 hozzászólás volt, vagy nem tudom. És aztán ilyenkor persze sorsolok, tehát nyilván ez olyan fajta, egyrészt a társasságát, mert én azt gondolom, hogy az irodalom az társas játék, tehát az nagyon-nagyon ritka, hogy valaki csak úgy önmagának írja, hogy valamiféle, vagy akkor is olyan, mint a, mit, tehát lehet úgy láptengózni, vagy hogy mint a fallal. De akkor is annak a reményében, vagy ugye ugyanígy teniszfal is létezik. Akkor is nyilván, tehát az egy fikció, tehát modellezek egy másik, egy kicsit mechanikusabb, merevebb játékost, aki áll velem szembe, és készülve arra, hogy valamikor valakivel szemben fogom ugyanezt űzni, és arra gyakorlok. Az is egy érdekes dolog egyébként, hogy a játékosságot, szóval egy játékosság tulajdonképpen egy elég rafinált dolog, legalábbis az irodalomban. Tehát, hogy ahogy nyilván, mit tudom én, minél többet pingpongozott valaki, annál jobban fog pingpongozni, ez egész nyilvánvaló. Minél többet játszott bármelyik társas játékkal valaki, annál ravaszabb lesz, és hogyha ilyen egészen, tehát én elég jó vagyok például szókirakó játékban, de ugye mi Grillus Danival szókirakózom, akkor teljesen porrá leszek mindig rombolva, és akkor igyekszem kicsit fogni egy-egy kanyaron valamit, de teljesen esélytelen, mert ő neki ugye évtizedek óta szokása nagyon nehéz súlyú, tehát Márta Pista, stb. Mármint úgy nehéz súlyú, szellemi nehéz súlyú játékosokkal játszani velem, meg mert családom sem hajlandó szókirakózni, mert azt mondják, hogy úgyis mindig nyerek, ami egyébként nem igaz, mert azért ennek is megvan a maga szépsége, tehát ugye a játék, ez is egy nagyon jó dolog, hogy nem lehet boríték, tehát hogy bizonyos véletlen faktor mindig van, a legjobb játékosnál is mindig van véletlen faktor, és ez teszi végül is kiszámíthatatlanná, tehát én nagyon szeretek egyébként úgy is játszani, hogy ilyen szériában veszítek. Volt egy barátom, akivel rengeteget pingpongoztunk úgy, hogy szerintem egy meccset se sikerült nyernem. Talán egyszer, tehát emlékszem ilyen eufóriákra, hogy sikerült kicsit megúsznom, aztán általában visszakalapálta az egészet, de... Meg a másik, ami nekem fontos, és ezt, mert ugye én tanítok írást, tehát kreatív írást, én már talán 20 éve legalább, és ott is mindig elmondom, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a játék persze egyfelől önfelett, Másfelől hiába tudnám baseball ütővel az illetőt agyonverni, ha éppen pingpongozunk, tehát nem számít semmit. Tehát, hogy keretek közé van szorítva a játék, és azok között a keretek között, tehát modellezünk valamit, vagy hozunk létre egy hát tulajdonképpen egy világot, vagy egy univerzumot, és ez azt jelenti, hogy tehát az irodalomnak a játékát is úgy tudom elsajátítani, hogy van egy befektetett munka, amit nem tudok megúszni. Nyilván ez egy mondjuk egy ilyen önfelett társas játéknál, szóval én tudom, biztos, aki mit tudom, milyen kártyatrükköket tanul, vagy valami, az nyilván sokat tanul megint, de valószínűleg egy társaság összejön, akkor nem fogja fel munkaként a történetet. Hosszú távon lehet az, mert aki többször jön össze a barátaim a társas játékozni, az magasabb szintre jut, de azt nagyon szeretem, azt a mondását egy Jean-Flam Bavuzé nevezetű francia Haydn zongoristának, hogy minél többet tudok, annál szabadabb vagyok. És ez egy ilyen paradoxonnak tűnik, mert mi azt gondoljuk, hogy annál szabadabb vagyok, minél az őstehetség, a zseni, a berobban, a nem érdekes semmi kötöttség. Igen ám, de hogyha valami szabályt nem veszek figyelembe, akkor tehát lehet, hogy a partvonalon túlról nagyon elegánsan visszaollózom a labdát, de nem fog semmit érni, mert belefúj egy kis nyizege ember a sípjába, és azt mondja, hogy csocsi. És szóval, tehát meg... Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy a tanuláshoz is van közel. Tehát ugye mindent gamifikálunk ugye ma már, mikor Angliában voltunk, akkor laktunk egy olyan házaspárnál, ahol a házaspár angol tagja, férfi, ő tulajdonképpen ilyen videójátékfejlesztő volt, és azért hívták oda az angliai Cambridge-be, ami azért egy viszonylag közepesen patinás egyetem, mondjuk így az ELTE után rögtön. És azért hívták őt oda, mert hogy komolyan foglalkoztatja az egyetemnek a vezetőségét, meg a tanárokat, hogy hogyan lehetne gamifikálni a klasszikus tudományokat és stúdiumokat. Tehát, hogy, és tényleg ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ahogy az olvasásnak az öröme az is egy élvezet, meg tulajdonképpen a tanulásnak az öröme is. Tehát, hogy ezek élvezetes folyamatok lennének, és akkor aztán sikerült valamiféle ilyen klasszikus, sok évszázados trükközéssel a halálunalommal lefokoznunk. Miközben ugye, tehát az, hogy valaki, mit tudom én, épít egy települést egy videójátékban, vagy megtanul, nem tudom én, rohadt gyorsan, baromi precízen vezetni, mondjuk szimuláltan, hát ezek is tudások, most másik kérdés, hogy most mire lehet ezeket használni a való életben, de hogy tényleg ebbe a fajta szintről szintre való ugrálásban és ebbe a sóvár előre nyomulásba nem lehet-e, én szerintem bele lehet passzítani azokat a tudásszinteket, amelyeket amúgy kinkeservesen, vért pösölve, a vizsgára, nem tudom én, 50 kávéval, idegbetegen, sajátítunk el, és másnap már elfelejtünk.
Hogy csatlakozzak a zongoristának a gondolatához, tökéletesen egyetértek, hogy nagyon tudatnyitó, minél többet tudni. Én általában azt jelentem, hogy minél többet tudok valamiről, annál inkább tudom, hogy mit nem tudok.
Így van.
Tehát, hogy a tudás a nem tudásnak a tudása. És gyakran szoktam tanácsolni társasjáték szerzőknek, akik most ismerkednek ezzel a műfajjal, hogy játszatok nagyon sokat. Stephen King is ezt tanította, hogy ha írással szeretnél foglalkozni, olvas nagyon sokat. Művelődj, hogy milyen lehetőségeid vannak még. A gamifikáció is szerintem a motivációnak a tudománya, hogy én rá szeretném bírni a diákokat, hogy adjanak visszajelzést, legyenek szívesek. És hogy milyen mély motivációs eszközöket tudok bevetni, és minél többet tanulunk erről, annál több lehetőség nyílik ki, hogy nagyon sokféle motivációs csatorna van. Próbálják egy csoportosítani, hogy hexad személyiség típusok szerint, de mind a mély motivációt érinti. Hogy lehetőleg valamivel jutalmazzam azt, te kapj valamit. Tudok negatívan motiválni, hogy elveszek tőled valamit, hogyha te nem csinálod meg. Tehát nagyon sokféleképpen. Én például a FOMO, ez a Fear of Missing Out, ez a lemaradsz valamiről. Tehát ez most nem adsz visszajelzést, akkor ez egy meglehetősen fekete kalapos motiváció. Nagyon sok inputot dobáltál föl, tehát rengeteg irányba tudnánk folytatni. Nekem nagyon megmosolyogtató volt, amit a Grilus Dánielről mondtál, de nagyon szívesen játszanék vele kooperatív szójátékot. Tehát, hogy nagyon sok olyan játék van, ami ezt a közös tudást dob be és használjuk közösen. Tehát nem egymás ellen irányul ez a bizonyos
csapatszerű
műveltség. Tehát vannak kooperatív szójátékok, ahol közösen kell felfedeznünk valamit, és szükség van a nagyon művelt ember jelenlétére, esetleg a kevésbé művelt ember kreativitására, hogy a lehetőségekből. Klasszikus társasjátékokkal Szoktál esetleg?
Igen, én nem vagyok annyira játékos típus, vagy hát szóval, hogy el vagyok a nyelvvel, mint egy ilyen végtelen játékkal, tehát hogy úgy is lehet mondani, hogy workaholista vagyok, és ez kevésbé hangzik szépen, szenvedélybeteg, függő, de például ez a, például a most az, az nem analóg, de ez a szóki, a mechanikus szókirakóval, vagy ez a számítógépes szókirakó, ez egy időben beszippantott, mint szenvedély, aztán töröltem is a mobilomról ezt az alkalmazást, mert annyi időt szúrtam el vele. Mivel nem volt, akivel szókirakózzak úgy amúgy, és ez izgatott ez a történet. És annak is, ott is a kompetitív változatot szerettem, amikor hogy volt, persze ugyanúgy akkor sokkolt is, hogy megcsináltam valamit valamennyi idő alatt, és akkor látszott, hogy itt tudom én, Józsi 2, meg Peti 3, meg nem tudom én, hol a, milyen magasságokban vannak, ahol soha nem fogok elérni a fene egyen, meg pedig mégis csak egész életem a szavakkal foglalkozom. De nyilván egy ilyen szakmai hiúság is van benne. Tehát hogy ez úgy nagyon tudott motiválni, és amikor úgy magamat kellett, de az se volt rossz, amikor ilyen saját rekordokat döntögettem, csak tényleg ahhoz képest nagyon sok idő elment vele, hogy én tulajdonképpen nem akarok szókirakó világbajnok lenni, meg ebben semmit kezdeni. Tehát egy picit ilyen időzabálónak éreztem. Amúgy a családdal, tehát a családom, ők nagyon játékosak. Én a kártyajátékokat elég hamar megunom például, tehát hogy az valahogy, vagy meg fáraszt így észben tartani, meg akkor folyton kombinálni, hogy kiment az alap, bejött az alap, bejött az alap.
Van nekem is, amikor úgy kártyajáték, hogy ennek vannak olyan mélységei, amihez nincs kedvem.
Igen, szóval nem vagyok motivált, gamifikálni kéne még jobban, nem tudom én a gémet.
A sok esetben egy társasjáték azért használ szabályokat, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit
persze,
nem.
Persze.
És gyakran ezért használ egy ilyen absztrakt fogalmat, hogy győzelmi pont, hogy valami alapján tudja orientálni a játékos a helyzetét, hogy most jól csinálom, amit a játék szeretne. Bennem kérdés, hogy például amikor egy vers készül, vagy egy irodalmi mű készül, akkor milyen győzelmi pontokat határoznál meg? Hogy mi alapján tudod azt mondani, hogy ez jó, vagy működő, vagy azt csinálja, hogy milyen visszajelzést tudsz esetleg a saját produktumodtól kérni, hogy elégedett lesz-e levele, vagy mi alapján szintezed. Igen. Mert egy társasjáték esetében nagyon kényelmes a játékosnak, hogy visszafejtheti, hogy mi az, amit jutalmaz a játék, mikor tudok teljesíteni, jól teljesíteni a játékban, de a való életben nagyon ritkán adatik az meg, hogy például te, mint szülő, milyen győzelmi pontokat tudsz, kreditek, vagy mint munkatárs, vagy mint házastárs, tehát ott nem transzparensek a győzelmi pontok.
Mondjuk, felnőtt fiam meghív egy sörre, vagy múltkor egyik azt lányom kifizette a tankolást, így jöttünk együtt
valahol,
kifizette a tankolást, de nem is a pénzben, mit tudom én, hál' a jó Istennek, nem az, hogy nem vagyunk tőkepénzesek, de nem élünk rosszul, meg nem panaszkodom, stb. De olyan, és akkor mondtam, hogy ne viccelj, de apa, annyi mindent kaptunk, és akkor hát mondom, akkor ez ugye jól esett meg. Meg nyilván ölelések, meg stb. Tehát van igen, de igen, visszatérve, hogy az irodalomban, vagy egy mű elkészültekor, ez nagyon jó, izgalmas kérdés, mert így nem gondoltam még végig. De hogy hát egyrészt nagyon hasonló a játékok szisztémájához az, hogy először ki választja az ember a játékteret. Ezt úgy mondja Arany János, úgy nevezi, hogy alaksejtelem, tehát hogy valahol van valamiféle ilyen képzelt távolságban a keletkező mű tőlem, és hogy egyre közelebb ér, vagy közelebb édesgetem, csalogatom, nem tudom én micsoda, akkor kialakul egy ilyen üres buborék, egy-két szófoszlány esetleg megvan belőle, egy kép, egy kiindulás, egy retorikai séma, kialakul egy ilyen üres buborék, ezt hívja alaksejtelemnek. Arany, hogy már tudom, hogy ez egy epigramma lesz, vagy egy eposz, vagy egy szonet, vagy egy középhosszú vers, hogy lesz-e benne rím, vagy valami. Műfaj is, hangütés is, ki beszél, honnan beszél, miért beszél, miről beszél. Uh-huh. Tehát, hogy kialakul egy viszonylag zárt szabályrendszer, és akkor azon a szabályrendszeren belül kezdek én el játszani, ide-oda pakolni, megcserélni. Ez aztán változhat, tehát olyan értelemben nincs kőbe vésve, hogy előfordulhat, hogy az ember valamit epigrammának szán, és aztán eposz lesz belőle, tehát úgy megszalad a keze, vagy például ugye ez nagyon izgalmas, Marcel Proust, ugye a 20. század egyik legnagyobb írójának tartjuk őt, és hát olyan 40-valahány évesen, azt hiszem 42 évesen kezdte el írni a főművét, és addig tulajdonképpen nem mondom, hogy semmit nem írt, de ilyen cuki kis cikkeket írt, amiket akkoriban szoktak írni az emberek. És van egy Roland Barthes nevezetű esztéta, aki azt állítja, nem kevesebbet állít, mint hogy az a sűrűsödési pont, amikor kiderült, hogy, vagy győzelmi pont tegyük fel, amikor kiderült, hogy ő fog tudni valami egészen elképesztő és nagyságrendileg jobbat tenni, vagy összehozni, mint addig, az egész egyszerűen a terjedelemnek, vagy a méret. Amikor kiderült, hogy ja, ezt 600 oldalba kell megírni, nem két flekken. Uh-huh. És ő ezt állított, vagy ő ahhoz hasonlította, hogy a majonéz összeáll, az a címe, egy ilyen rövid, de zseniális írás. Ugye, hogy aki csinált már majonéz, nem tudom, hogy a kedves nézők közül ki. Tehát ugye nem úgy, hogy kinyom a tubusból, hanem ez a kavarós szisztémára gondoltam alapvetően.
Elkészült a majonéz. Igen, volt most kín van. Szívesen.
Így van, ennyi kell. Vagy így föltépem az acsit, amit hoz a pizzát. Igen, nem erre gondolod. Szóval, hogy a tojássárgája meg az olaj, és akkor a tojássárgájához kell ugye ilyen minimális vékony csíkban hozzáadni az olajat, és akkor keveri, és akkor ez sokáig ilyen círmos, ugye nem áll össze, tehát a két anyag nem akarja valahogy egymást, és akkor egyszer csak így kifehéredik, vagy fehér és sárga között mi van, nem tudom, sárgás fehér. Tehát, hogy átalakul egy másik fajta halmazállapotba színné, és tehát, hogy ehhez hasonlította ezt a Proust-i pillanatot, amikor valószínűleg rájött a Proust, hogy ja, de én 100 méterre terveztem, de ott van a cél túl maratonon, és akkor elkezdett olyan szinten áramlani a szöveg és összeállni. Na most mondjuk ez egy példa, de tele van ilyenekkel a művek alkotásának a lélektana. Tehát ugye az, hogy milyen jelentésjátékokat alkalmazok, hogy mennyire pakolom tele például költői eszközökkel, most akkor is, hogyha prózáról van szó, mennyire pakolom tele költői eszközökkel. Tehát, hogy lehet, hogyha valami nagyon drámai, mondjuk például egy balladisztikus novellát, ahol arról szól, hogy mit tudom, hogy valakit előbb-utóbb agyon csapnak, vagy elemésztenek, vagy kutba dobnak, vagy tehát valami... Valami fenyegető végzet sorozat végén aztán bekövetkezik az, amitől rettegünk és egyben várjuk is, mert hiszen az olvasó is ilyen kukkoló. Tehát, hogy hát nagyon telepakolom ilyen csiricsári költői eszközökkel, ilyen metafora, olyan izé, megmutatom, hogy milyen virtuóz vagyok, valószínűleg a feszültség így plutty.
Mint hogyha az eszköz maga alá temetni a célt.
Így van. Tehát a túl sok eszköz, nem jó a túl sok eszköz, nem jó a túl keveset. És ez mindig változik, egyrészt a téma függvényében. Tehát vannak olyan szövegek, amik pont attól jó, hogy mint egy ilyen zsák szinte kiszakadnak a költői eszközöktől, és akkor valamiféle ilyen túláradó gazdagságot meg lehet. Mondjuk egy mondat a zsarnokságról, ugye egyrészt végig komolyan rímelve van, és vissza-vissza térő, szinte bokor rímekkel. Másrészt ezek részben ragrímek, tehát azt is mutatja, hogy minden ugyanarra a kaptafára megy, de mégis minden milyen változatos módokon tudja a zsarnokság magát beenni mindenhová, és ezzel egyben bemutatja az életnek a teljességét, vagy a színességét is, amibe bele tudja rágni magát. Tehát bemutatom az almát, meg nem csak a férget, amelyik belerágja magát mindenütt. Tehát, hogy ez egy, és az az érzésünk, hogy majd szétszakadunk a verstől, majd szétszakadunk attól, hogy mennyire nyomaszt, hogy mindenhová beeszi magát a zsarnokság, és mondom, metaforikusan vagy emögött felsejlik az, hogy az életünk mennyire szerte ágazó, és még a haláltól, a szerelem, mindenbe bele tudja enni magát ez a furcsa antianyag, ami a zsarnokság. Szóval, hogy tehát az is lehet, tehát nincs ilyen ahogy mondjuk egyik játék szabálya a másikról nem sokat mond, hogy nincs ilyen univerzális játékszabály, hanem mindig a helyzet függvényében, mindig a konkrét mondandó függvényében, mindig a hogyan akarom elmondani, kinek a szemszögéből akarom elmondani, stb. Az határozza meg, hogy mennyi eszközt, hogyan használok, és ez az a fajta szabadság, tehát ha van kismillió eszköz, aminek a használatát beidegzettem, akkor vagyok igazán szabad. Szabad vagyok lemondani 53 eszközről, amelyet egyébként tudnék használni. Tehát ugye a dilettáns vagy a kezdőnek ugye ez a gondja nincsen, mert ami a szívemben az a száma, és öntöm, aztán vagy jó lesz, vagy nem. Nekem nagyon jó lesz, mert van a funkció öröm, hogy létrejön valami. De amikor az ember úgy kezd egy kicsit így kikupálódni, profisodni, stb., akkor tudja, hogy igen, vagy valamennyire sejti, mert ugye megint egy másik dolog, de ez is megint külön dolog, hogy csinálom, illetve rálátok arra, hogy csinálom. Tehát, hogy ezt bennem a művészetoktatás alakította ki, hogy mennyire izgalmas az is, tehát szinte újra felfedezem a saját szakmámat, mert megcsinálni meg tudom, de tudok-e róla beszélni? Tehát hány asztalos tud arról beszélni, hogy hogyan esztergál? Ennyi. És hát közben lehet nagyon is arról beszélni, csak az egy külön szakma megtanulni, hogy hogyan tudok arról beszélni, amit éppen csinálok, vagy amivel foglalkozom.
Én nagyon szerettem irodalmat tanulni középiskolában, a gimnáziumban, és mondta, hogy nagyon sokféleképpen csoportosíthatóak költők. Két fő irányt vettünk, a poéta natus, meg a poéta doctus. Hogy egyik sem jobb-rosszabb, más megközelítésből jön. A poéta doctusra Vörös Marti Mihályt vettük, hogy nagyon szépen körzővel, vonalzóval kimért ragok, szavak, és egy mestermunka készül el. A poéta natus, meg József Attilát vettük, aki nem feltétlen gondolkodott azon, hogy akkor most milyen hosszú legyen, hanem természetesen jött. Szerintem a társasjáték szerzés, de konkrétan a játszás közben is van egy intuitív játékos, aki megérzésre játszik, aki nem gondolkodja túl, és nagyon sok én analízis-paralízis veszélyes játékosoknak tartom, amikor a lehetőségektől rágörcsöl, és neki igénye, ha valamit lehet számolni, akkor ő ki szeretné számolni. És mindenképpen így kicentíz. Hogyha e két iskola közül lehet vagy kell választani, melyikbe sorolnád magad?
Az az igazság, hogy nekem ebben mindig bajom volt, már gimiben is, mert ezek tök jók ezek a kategóriák, meg ez a műfajok, verses kisepika, meg közepes prózás. Egyrészt mindig a határesetek a legizgalmasabbak. A másik az, hogy jó, szóval, és akkor mit mondtam tulajdonképp magáról a műről, mert olyan elégedetten beraktam a Mendelejev táblázatba, így betoltam azt, akkor mi van? Tehát, hogy nem is biztos, hogy, na mindegy, szóval, tehát, hogy, és ez a natus doctus is, ez olyan, mint hogyha a natus nem lenne, tehát ha a natus nem doctus, akkor megette a fene. Ha a doctus nem natus, akkor is megette a fene. Tehát, hogyha Vörös Martiban az a sötét, durva, meghatározhatatlan, robbanékony indulat nem lenne benne, akkor hiába kalapálta volna ki a 120. hegzametert is, meg senkit nem érdekelne az égvilágon. Azért olvassuk, azért szeretjük, vagy egy Berzsenyi is, ugye, hogy milyen forma. Egyébként Berzsenyi amellett, tehát hogy ez is nagyon sokféle, mert Berzsenyi abszolút tudós költő volt olyan szempontból, hogy hát ugye klasszikus formákban alkotott, szinte alig kevesebb, amit magyaros formában alkotott. Azon belül viszont viszonylag monoton, mert hogy ugyanazt a 2-3-4-et használta végig, és a tónusa is ugyanaz, viszont abban olyan erő van megint. Vagy egy József Attila is, tehát szonetkoszorút csinált meg, tehát tulajdonképpen mindent meg tudott csinálni az égvilágon a költészetből, játékszerűen próbálgatta is ezeket, tehát tulajdonképpen tudós költő volt ő is. Most mondhatjuk, hogy persze, igen, de amikor most egy Radnótinak az eklogáiról mit mondunk? Hát, hogy annál kevesebb doctus dolog van, mint hegzametert csinálni, de kevesebb natus dolog van, ha így vesszük, mint hát olyan mérték a halálfélelem, tehát, hogy olyan szinten lüktet át rajta az indulat, a teljesen nyers indulat, akkor az most, szóval egy picit nekem mindig ebben bajom volt, de értem, meg nem azt mondom, hogy ez egy jogosulatlan dolog, csak hogy sokszor így berakjuk egy ilyen fazékba, és akkor ilyen elégedettek vagyunk vele.
Szerintem ez picit olyan, mint a diszk személyiségtípusoknak a félreértelmezése, hogy ez nem azt jelenti, hogy minden embert fiúkba teszünk, hanem legyen mitől eltérni.
Persze.
Tehát mint gondolatébresztő, hogy
nem, abszolút.
Megérteni valamit. A társasjátékos műfajban is van ez a két fő, ez az ameris vagy eurós. Az eurótípusú társasjáték a gondolkodáson alapszik. Nem nagyon mesél a történetet, nem kifejezetten szép, viszont a döntés a főszereplő. Amikor a játékos azt érzi, hogy hatalmas ráhatása van az eseményekre, nagyon sok minden kiszámolható, és nagyon sok játékos szeret gondolkodni. Hogy az életemben egy csomó mindennek gondolkodom, és játékasztalnál ezt szeretnék egy picit másképpen gondolkodni. Igen. Az amerikai típusú játék értékítélet mentesen, és ez nagyon, nagyon szigorú, mert nagyon sokan gúnyolják az amerikai műfajt, ameri trashnek szokták csomószor, ahol a főszerep a történet. Tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy hol játszom, minden a hangulatért, a látványért, és a játékos egy csomószor lobog a szélben, dönthetek valamit, de a dobókocka meghatározó, hogy nekem sikerül, vagy nem. Mert a történet és annak az adhok véletlenszerűsége. És szerintem egyik sem jobb, rosszabb, más. Többször használtad a vers elkészülte közben a játékosságot. Nyilván az, hogyha műveltségem van, akkor több mindentől tudok eltérni. Kevesebb dolgot veszek, ennek így kell lennie. Elven, és nekem például nagyon beszédes Vörös Sándortól az értelmetlen versek. A szótagok össze-vissza, és őt a ritmika érdekelt, és nekem nagyon tetszett, hogy a gondolat leverlette magára az értelmet. Tehát nem mondta azt, hogy ezt érteni kell, olvasgasd ezeket a szótagokat egymás után, és az, ami benned megszületik ennek hallgatása, de pusztán a ritmika során valami majd csak lesz.
Igen, de szóval az is, tehát Vörös Sándornál tudósabb költőt viszont keveset, tehát gyakorlatilag ő végig csinál rongyszőnyeg arról szól, amit ugye Bobita címen ismerjük legtöbben, mert ebből kimazsolázták a szerkesztők azt, ami gyereknek is úgymond fogyasztható, de hogy ez tulajdonképpen a rongyszőnyeg, az tényleg a költészetnek a formai mengyele táblázata, ő az összes létező klasszikus és magyaros és antik és ilyen és olyan formában, te mindegyiket végig akarta csinálni. És az már az ő zsenialitása, hogy mindegyikben van egyfajta ilyen sejtelmesség, és a éj mélyből fölzengő, csinglingling, száncsengő, hogy mindig megszületik egy világ. Tehát, hogy egy nagyon, tehát hogy az nagyon agyalós volt az a dolog, de azért nem volt nagyon nem nagyon agyasra vagy fárasztóra sikeredett, hanem inkább ilyen euforikusra is, és ilyen nagyon mély tudati rétegeket megmozgatóra, mert hát vérbeli költő volt, és valami olyan szinten ismerte az életet, amit egyébként négy fal között élte le körülbelül az életét, tehát nem onnan ismerte, hogy akkor egyik bárból a másikba, és akkor milyen érdekes embereket ismert.
Hát Immanuel Kant sem volt megutazó.
Nem, igen, mindig. Ugye állítólag onnan lehetett tudni, hogy kitört az első világháború, hogy negyed órával később indult sétálni Immanuel Kant. Tehát ugye, valami nagyon komoly dologra kellett történni.
Az életed vagy a pályád során volt esetleg esemény, ahol a játék vagy játékosság körvonalazódott, megjelent, tetten érhető volt?
Hát nagyon, nagyon kedves emlékeim vannak. Az egyik az például, amikor a nagymamámmal malmoztunk, és ugye ő rajzolta mindig a... Hát maga hozzátartozik, hogy ő egy elképesztő karakter volt, ilyen tipikus háború előtti, tehát téjám, és a kék szem, és a nem tudom, villanyos, tehát ugye ilyen már a szóhasználatában is, és hát egyébként is egy nagyon nagy fazon volt, mert mit tudom én, a háború után hozzájuk kötötték be először a telefont, mert összehaverkodott az emberrel, aki ottan a drótokat bogozta, és itt neki egy nyilván rettentő rossz kávét, mert hát a háború után miért lehet csinálni, de és ott náluk volt először telefon. És így tovább, tehát, hogy ilyen elképesztő, hát hogy mondjam, egy ilyen nagyon sújtott, történelmileg sújtott családból, ahol mindent elvettek, stb. De ő mégis azért itt szerzett egy kis telket, ott egy kis, tehát hogy a nagy vereségekből ő volt a győzte. Az újra keret, ezért reframing, ami ilyen divatos szó, nagyanyám volt maga a reframing, mert mindig megtalálta azt a nézőpontot, ahonnan ő volt a győztes, és jó, tehát ha úgy nézzük, akkor mondjuk azért apámat nem irigyelte meg mindent, tehát hogy egy rendkívül erőszakos valaki volt. Én nagyon-nagyon szeretem, ugye egy generáció távolságból már ezek a gorombaságai is az emberről leperegtek, és ilyen jópofaságnak tűntek, és én kamasz koromban, ugye 15-16 évesen rengeteget lógtam vele, ő ugye akkor még csak olyan 91-92 éves volt, tehát nagyjából egy korosztály, egy érdeklődési kör, tehát ahogy a banda, a gengek szerveződnek. Úgyhogy...
A őszinteségnek a kéken.
Így van, és akkor jártunk operába, és akkor itt a 5 órás Parsifalt ilyen szemreben és nélkül végigültem, meg minden. Meg mentem levele mindig akaratjára, Balaton akaratjára, ő kertész volt szakmáját tekintve, így beszélgetett a növényeket, nem csak úgy de megmetszette, szépen. Hanem mondta, hogy te meg mit képzelsz, hogy itt, de figyelj, szóval nem csak úgy olyan mostohán lenyesni, hanem hát
van az a fajta kertész iskola, aki bátorítja is a tanulókat, hogy tessék, meghallja, érzi.
Persze, így van, biztos. És úgy volt ráadásul az akaratján, az is egy tulajdonképpen egy nagy játék volt, hogy akaratján mindig érett valami. Tehát, hogy így tudom, hogy késő tavasz vagy nyár elejétől egész ősz végéig így tak, tényleg minden hétre jutott, amiből aztán az lett, hogy mindig volt mit ládába rakni, leszedni, stb. És sosem ettünk, mindig csak rohadt gyümölcsöt ettünk, mert ugye nem lehet megenni azt, ami hibátlan, mert az még tovább áll el. Tehát ami egy kicsit rohadt már, azt kell kivágni, és folyton ettük a rohadt gyümölcs. De mindegy, de én ezt állatira szerettem, és akkor ilyen baracmagokkal malmoztunk. Tehát mindig eljött ez a pillanat, hogy nagyanyám rajzolt a papírra egy malmot, és akkor baracmagokkal, ugye mindenkinek az egyikre, nem tudom, volt kis jeltéve, a másikra nem, és akkor szépen malmoztunk, és még arra sem emlékszem igazán, valószínűleg nem tudom, hogy nyertem, vagy vesztettem-e egyáltalán, vagy ez így egyáltalán nem maradt meg.
De mint pozitív.
Hanem az maradt meg, hogy igen, hogy ez egy közös foglalatosság, közben ment a Bartók Rádió. Nagyanyám kiosztotta a zeneszerzőket is egyébként, bemondták, hogy mit tudom én, hogy elhangzott Haydn koncertója, és akkor mondta, tudtam, Mozart már rég abba hagyta volna. Tehát megvolt a... Mindenki megkapta a beosztását, de ugyanígy jöttek a mesteremberek, és akkor így a háta mögött, hogy a szimmeringet ne arra tekerje, hát normális maga, és miért hagyja ki a zsírzás belőle, aztán nekem megint elkezd csöpögni, meg egy kis kócot tegyet, vagy frászt kaptak, vagy így visszajártak hozzá, mert annyira, tehát ő így adta az ívet rendesen. És akkor hát ő egy ilyen, végül is egy nem túl játékos karakter, de mégiscsak egy nagy játékos volt az életben is. Meg ezeket is nagyon szerettem, hogy vele malmozni. Aztán így a gyerekeimmel, meg, tehát hogy az egy tehát elképesztő fantáziája van egy gyereknek, és rögtön kitalál valamit, rengeteg szerepjátékot, mondjuk az, hogy nem tudom én, csak úgy elfekszünk a trambulinban, és akkor ugye, nem tudom, a felhők formája, ugye Erős Vörös írt egy zseniális verset, hogy milyen formája van a felhőtles katóka, dombtövén, hogy nyúlsz alatt csukatás a róka, nem tudom, felhőtles katóka. És hát szóval, hogy minden játék. Most is Júlcsi lányunk 6 éves, és neki minden játék, és minden rögtön egy ilyen életjáték, és akkor rögtön szabályok is vannak, és az ember csak kapkodja a fejét, hogy alkalmazkodjon hozzá. De így, ahogy így felnőttek a gyerekeink, ugye már, hát most már 4 unokánk is van, meg hát tényleg mindenki nagykorú a Júlcsi kivételével, úgy azt szoktuk csinálni, hogyha jönnek, akkor vagy valami activity félével, vagy valamilyen igen-nem-szerű játékkal, úgy ami tényleg arról szól, hogy egymást megismerni. A kompetitív részét azért is hagyjuk ki, ugye, mert a Júlcsi 6 éves, és ő nagyon nehezen
szerintem
viseli a...
Nagyon bölcs döntés.
nagyon nehezen viseli a kudarcokat, és akkor mi sem annyira ragaszkodunk, hogy most én lenyomjam a lányomat, vagy lányom lenyom engem, vagy nem tudom, hogy ki győz, meg hogyan. Még ha van is ilyen panelje az adott játéknak, akkor azt nem. Meg a képérzék játékkal szoktunk játszani, ami nagyon zseniális. Sőt, a múlt karácsonyra én magam is csináltam egy kártyajátékot, egy ilyen szent lelkes kártyajátéknak nevezzük, egy ilyen nagyon ilyen szürreális, izgalmas fotókból összeraktam egy paklit, és akkor rendesen nyomda, szóval tördelő nyomda, és nagyon izgalmas, hogy egy-egy kép, így, hogyha rábízzuk a véletlenre, lélekre, mit dob ki a saját múltunkból, életünkből, gondolkodásunkból, és nagyon, szóval sok minden kiszokott ebből jönni. Néha olyan mélyre megyünk, hogy már ijesztő bizonyos szempontból, tehát kijönnek akár a rejtett sebek, ellentétek, fájdalmak, tehát nagyon, nagyon izgalmas történet.
A társasjátékos világban alapvetés, hogy minden ember játékos ember, de nem minden ember ismeri be, hogy ő szeret játszani. Tehát hogy az emberiséggel egyidős a játékra való igény. Nagyon sok kutatás, meg formaiság van ezzel kapcsolatban, hogy létfontosságú, hogy néha olyan dolgokkal foglalkozunk, ami nem létfontosságú. és vannak emberek, akik nyitottak arra, hogy ezt a játszást, ezt az alkalmat megosszák másokkal. Ami szerintem nem kellene, hogy alapvetés legyen, hanem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én most a játszásomba, én most beengedlek téged. És most a kettünk játszása találkozik, amit nyilván segít, hogyha mindkettünk számára nyilvánvaló játékszabályok szegélyeznek, hogy biztonságérzetem legyen abban, hogy ez alatt te ugyanazt érted, amit én, hogy közös jelentésünk legyen. És nagyon kiaknázatlannak érzem még itt és most, nem csak Magyarországon, de nemzetközileg, hogy milyen elképesztő potenciál rejlik ebben, hogy például írjunk közösen verset, hogy egy sor te, egy sort én. Hogy nagyon sokszor egy kooperatív játék, egy kooperatív valaminek az elkészítése, annak az elengedése, hogy nem mindent én fogok csinálni. Mint egy csapatmunka esetében egy rajz, amit közösen rajzolunk, én lehet, hogy én ezt kalapnak kezdtem el, de hogyha te ezt elefántként folytatod, akkor egészen más értelmezésünk lesz, és hogy mind a kettő igaz is, egy picit közösen hajtjuk azt a bizonyos szekeret. Létezik ilyen, hogy közösen író irodalom, vagy közösen készülő vers, vagy mű, vagy...
Abszolút, abszolút. 10. éve már, hogy a Kapolcsi Kaláka versudvaron létezik egy versműhelyem, ami arról szól, hogy hát ugye eleinte még egy ilyen szabványversműhelyként indítottam, tehát hogy mert ugye az egyetemen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 15 évig tanítottam szintén kreatív írást, és akkor ebben a kis műhely jellegben, hogy akkor bemutattam, hogy akkor felolvastam a mintául szolgáló szöveget, hogy akkor ez mitől működik, mik azok a jelentés összekoccanások, mik azok az eszközök, amik itt el vannak rejtve, és egy olyan valóságot együtt felidéznek, ami ugye hát, tehát ugye handicapben van a nyelv, bármilyen sokrétegű is egy szónak a jelentése, de hogyha belegondolunk, hogy mit tudom én, hány érzékünkön keresztül ömlik belénk a világ egyszerre, és ugye ez ezt akarja modellezni egy szó az, hogy fapapucs. Hát, miközben azt mondja, hogy fapapucs, miközben mennyi minden inger ért már most, fény, hang, szín, nem tudom, tapintás, jönnek az emlékek, és hát igazából azt modellezni akarnám, hogy mi van a fejünkben, akkor az ilyen teljesen absztrakt és avantgárd, tehát nagymama, fapapucs, mit tudom én, Hollandia. Játékkártya, Hollandia, bármi, és akkor persze ebben próbálgatunk rendet tenni, vagy sikerül, vagy nem. És akkor egyfajta ilyen rendszerként jelenik meg a vers is, ami ezekből az elemekből létrehoz egy olyan, mit tudom én, ilyen minimál szövegteret, amit aztán az olvasó belakhat, és kitágíthat valósággá, vagy tehát hogy remény szerint ugye az ő valóságá, belső valóságához kapcsolódik. Ugye mindig szokták ezzel a, mit tudom én, magyar tanárok nem épp a legszerencsésebb módon, hogy az nem jó értelmez, az nincs benne, mire gondolt a költő. és abban is van valami, és akkor nagyon-nagyon mély sebeket lehet ejteni ezzel a, tehát hogy valaki kinyögi, hogy tudom én, hogy nekem erről eszembe jut, nem tudom én, amikor szerelmes voltam és szomorú, az nincs benne a versbe, rohadjál meg. Tehát most, bocsánat, karikírozom, nyilván nem így, meg empatikus a magyar tanár, azért ment magyar tanárnak, de nem mindig vesszük észre azt, hogy a másiknak a lelkébe gázolunk éppen térdig, és hogy a magyar, mint tantár nem éppen föltétlen erre való. És viszont abban van valami, tehát hogy ez egy nagyon, megint egy nagyon jó kiindulási pont, hogy mik azok az értelmezések, amik adekváltak, és mennyire adekvált. Tehát nyilván nem egy ilyen x egyenlő valami. Én úgy szoktam ezt modellezni, hogy egy kő, ami így belehull egy tóba, annak ilyen koncentrikus mintázatai születnek a tó felszínén. Tehát, és ami a legkülső értelmezési körön van, tehát az öreganyám térde kalácsa, vagy egy lila zsiráf, ami arról jutott eszembe, hogy Párizsban tegnap beszökött az ősz, az teljesen jogosult, de nyilván nem azon a belső körön jogosult, mint a, mit tudom én, hogy aznap nem tudom én, melyik újságcikket olvasta el Ady Endre, vagy kivel találkozott, vagy ki volt a szerelme, vagy hogy tényleg Párizsban volt, vagy csak oda képzelte magát, vagy hogy akkoriban hogy használták a szavakat, és hogy nem, mert amikor József Attila leírta, hogy az ember végül homokos, szomorú vizes sikra ér, akkor a homokosnak semmi másod jelentése nem volt még. Vagy amikor azt mondta Csokonai Vitéz Mihály, hogy vert ki zengő Bérceden, ugye ezt a vízhangnak mondta, hát ma már ugye tömegröhögés tör ki az órán, mert ez itt tárgyatlanul azt jelenti az a szó, és semmi más nem jelent a számukra. Tehát, hogy ez egy ilyen játéktér. És mi volt a kérdés, mert tudom, hogy egy fontos kérdés volt, amitől eltáncolt. Közös versírás. Így van, bocsánat.
Igen, így van.
És, na és akkor pontosan úgy kezdtük a még 10-11 évvel ezelőtt Kapolcson, hogy egy ilyen kis műhely, és akkor felolvasom szépen, és akkor van egy ilyen csendes rész, amikor mindenki írogat szépen magának, és akkor felolvassuk, akkor reagálok rá valamit. És aztán egy idő után elkezdtek gyűlni az emberek, és amikor már 100-120-150 ember ott ül, akkor nem lehet ezt a csendes ülős jelleget játszani, hogy 20 percig akkor néma csönd, mert mindenki ír. Meg egy csomóan kvázi, mint ilyen, hogy is mondjam, hát mit produkcióra jöttek erre. És akkor kitaláltam egy olyan, és ez nekem formálta tulajdonképpen az emberek jelenléte ezt a történetet, kitaláltam, hogy tényleg írjuk akkor együtt. És akkor, hát akkor szemünk előtt, ugye én vagyok a formarendőr bácsi, meg nyilván, tehát hogy van egy csomó dilemmája, kertész, igen, csomó dilemmája az embernek írás közben, és hogyha ezt mind végig dilemmáznánk, akkor mindenki síkideg lenne már a végére. Na de így is, meg úgy is, meg amúgy is, meg innen oda, nem, szóval hogy néha úgy fazonírozom a dolgot, hogy merre menjen, ilyen észrevétlenül. De az marha jó ebben a kalandban, hogy normál esetben, amíg ülök és írok egy szöveget, addig van egy darab agyam, meg egy darab szaktudásom. Na most itt van 100-120-150 agyam, és akkor persze egy kicsit az elején eleve oldani kell ezt a hagyományos irodalmi érfelvágós, nem tudom, hogy ez most nem magyar óra, nem számít be az évvégi jegyben, ne tessék begörcsölni, nem lehet rosszat mondani, lehet olyat mondani, mert aztán nem tudunk használni később, de nem azért, mert rossz, hanem azért, mert egyszer nem tudunk millió verset írni, csak egyet, aztán lehet, hogy a következőhöz jó lesz már, az, stb. Tehát ugye azért tornyozzuk össze az ötleteket, hogy aztán abból valami kikalapálót hasson, és akkor, amikor ezt így megértik az emberek, sokszor jöttek oda hozzám utána, hogy na hát, ha ilyen lett volna a magyar suliban, akkor én szeretem. Mert részt tudott venni benne, hát ugye azt hiszem valami távol-keleti bölcsesség, de beigazolta a pedagógia is, hogy amikor valaki részt vehet a tananyagnak a képzés, a tudás folyamatban, hogy az fog igazán beleégni. Tehát, hogy tudom, van valami ilyen keleti mondás, hogy nem tudom, magyarázd el neki, és megérti, mutasd meg neki, és megjegyzi, avasd be a folyamat, hívd be a folyamatba, tedd őt résztvevővé, és soha nem fogja elfelejteni. Tehát tényleg, amikor én jelentkezem, és akkor bemondom, és akkor azt mondja a Marica néni, hogy igazad van, Pistike, akkor azt nem fogom elfelejteni, annyira belém ég, hogy valamit hozzá tudtam tenni, úristen az órához.
Amint hozzáteszek valamit, egy picit az enyém.
Így van.
Ezt a társasjátékok aktívan, mindennaposan használják, mivel egy szuper interaktív élmény, kellek ahhoz, hogy ez a bizonyos játékémén létrejöjjön. Tehát nélkülem nincs, mint hogyha megírok egy verset, ami az utolsó rím helye üres.
Így van.
A nincs rossz ötlet művészete, az nekem nagyon improvizációs. Én improvszínházban játszom, ahol minden egyes próba, ilyen, az improvizációt próbáljuk, gyakoroljuk, hogy azt a cenzúrát, hogy az hülyeség, azt úgy engedjük el.
Momentánékkal dolgoztam is együtt.
És nagyon, nagyon jó, hogy mire megérkezünk oda, hogy jeleneteket kezdünk el készíteni, nyugodt vagyok és laza, és nem görcsolok azon, hogy az rossz ötlet lesz. Játékra hívhatlak-e?
Hívj!
Vannak a klasszikus asszociációs játékok, és én szeretem ezt a varjást, amikor adok két lehetőséget, amik nem feltétlenül szemben állnak egymással, csak itt két választási lehetőség, választ ki az egyiket, utána te adj nekem egyet. Moszkvics, Kína.
Kína. Aha. De nem kell ezen a nyomvonalon tovább, csak bármi.
És szerintem izgalmas, amikor nem párokat, nem tudom, fekete-fehér, hanem hogy fekete és holnap.
Slusszkulcs, csavarkulcs.
Slusszkulcs. A tegnap vagy mozi?
Mozi.
Mozi?
Teve vagy roller?
Roller. A társasjáték vagy család?
Család. LED vagy napfény?
LED. Pénz vagy bokor?
Bokor. Fogász vagy urológus. Alul vagy felül? Fogász! Kemény vagy, mint a média.
Tartsd a sarka. Jó. Zorro, vagy számítógép?
Legyen Zorro.
Milyen szépen töri szerintem ez a gyakorlat a szimmetriáját. Tehát, ha valaki, mert van OCD, megőrül.
Igen.
Melyiket vesztottad? Számítógép?
Zorro. Klasszikus, szuperhősös. Választás. Mécses vagy Párna?
És hihetetlen érdekes, hogy mindegyik behoz egy képet, és nem konkrétan a szóból választok, hanem a képből, amit behoz.
Igen, hangulat.
Igen, Mécses. És adok egy utolsót. Győzelem? Vagy ritmus?
Ritmus.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a játékot, és elképesztő gondolatébresztő volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek milyen gondolataitok támadtak a beszélgetés alatt. Kérlek, odalent a kommentek közé dobáljátok le, beszélgessünk egy picit. Hogyha esetleg tetszett a videó, akkor kérlek, dobjatok egy lájkot, esetleg egy megosztást, hogy minél többekhez eljusson ez a tartalom. Remélem, hamarosan újra találkozunk, addig is jó játékot és jó verselést. Sziasztok!